Folytatódik az Aréna, a stúdióban Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója, a most hétvégi Formula 1-es magyar nagydíj előtt. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Gyulai Zsolt hétfőn délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. A Hungaroringgel kapcsolatban évek óta felvetődik, hogy a kisebb-nagyobb toldozgatások, foltozgatások, felújítások mellett megérett már az idő egy nagyobb rekonstrukcióra, átalakításra. A jelenlegi információk szerint mikor jöhet el ennek az ideje?
A kérdés nagyon összetett, ugye mi az elmúlt 4 évben sok tanulmányt, illetve állagfelmérést folytattunk avval kapcsolatban, hogy milyen állapotban van a pályánk. Ugye azt tudni kell, hogy 1985-ben szocialista nagyvállalatok 10 hónap alatt roham tempóban építették ezt a pályát. Azóta azért sok minden változott, de alapjaiban, tehát a közműellátása, az alépítmények, az épületek, a boxok, a lelátók, ami ilyen lelátókat nyilván azért nem sok helyen látnak az emberek, ezek nem változtak, és nem is tudnak addig változni nyilván, amíg egy átfogó terv nem készül erre. A kormányzati szándék is benne volt éveken keresztül, hiszen sokat beszéltünk arról, már még Bernie Ecclestonnal is, de a Liberty Media képviselőivel is az, hogy előbb-utóbb neki kell állni. Bár viszonylag kényelmes helyzetünk van, mert 26-ig van nagy díj, de azt azért abba biztosak lehetünk, hogy ezen az infrastruktúrán így nem nagyon húzzuk ki 26-ig. Tehát valamit kell tenni, minden évben kell tennünk valamit, és 23-24-re biztos, hogy fel kell mutatni egy olyan tervet, amely azt mondja, hogy tud megújhodni a maga a Hungaroring. Az útádadón Palkovics miniszter úr ott volt, és átadta ugye ezt a körforgalmat és ezt a lehajtót, és ott megfogalmazta, és utána volt szerencsém vele beszélni, az, hogy egy komplex automotorsport stratégia készül el a jövőben, amely hozzátartozik. Az elkövetkezendő időszakban meg kell határozni azt, merre tovább, esetleg plusz pályát építeni, a jelenlegieket rendbehozni. Nyilvánvalóvá vált, hogy ugye az elmúlt 30 évben a Hungaroring gyakorlatilag ugye benne van a nemzetközi körforgásban, versenyeket rendez. Mindenféleképpen a Hungaroring csapata és maga a Hungaroring pálya az ebben valószínű valamilyen vezető szerepet fog játszani. Nekem az az információm Palkovics miniszter úrtól, hogy ez ősszel a kormány elé fog kerülni, és akkor el tud dőlni az, hogy ez mikor tud megvalósulni. Azért azt a nehézséget, azt én is fölvázoltam neki, hogy gyakorlatilag ugye ez egy építőipari csoda, hogy kellene ezt megcsinálni, mert gyakorlatilag minden eleme magának a Hungaroringnek, az építmények, a lelátók, az épületek, az alépítmények, azok olyan állapotban vannak, hogy nem lehet javítani rajtuk, hanem újjá kell építeni. Na most mindezt 9-10 hónap alatt kellene ugye elbontani és felépíteni, és nem tudom, hogy vagyunk-e olyan állapotban, hogy ezt meg tudjuk tenni, hiszen egy teljes átépítés azt igényelni, hogy ez a 10 hónap állna rendelkezésre, hiszen minden évben meg kell rendeznünk a futamot.
Tehát ez azt jelenti, hogy szeptember közepén legkésőbb el kell kezdeni, hogyha a következő évben itt lenne futam.
Hát ezt mondjuk augusztus 5-én el kellene kezdeni, amikor mindenki elment innen, hiszen annyira roham tempóba kellene csinálni, de nyilvánvaló ehhez kellenek tervek, kellenek olyan konkrét tervek, amelyek alapján ezt el lehet kezdeni.
Tehát akkor ez idén nem fog elkezdődni, az kijelenthető?
Hát biztos nem, mert egyrészt az egy hosszadalmas, bonyolult közbeszerzési eljárás, ha már megvannak a kiviteli tervek, illetve az engedélyeztetési tervek.
És ezek szerint őszre lesz stratégia.
Őszre lesz egy stratégia, de én azt mondom, hogy ezen az infrastruktúrán 2-3 éven keresztül, vagy 4 éven keresztül is akár tudunk futamot rendezni, hogyha minden évben van az állagmegóvásra némi összeg. Tehát nem kell most elpazarolni nagyon sok pénzt az újjáépítésre, mert még nem vagyunk abban a helyzetben, hiszen talán az lenne a cél, hogy 26 után is rendelkezünk Forma 1-es nagydíjjal.
Ezt ki is jelentette Palkovics László, hogy ez a terve a kormánynak.
Igen, ezt örömmel hallottuk, szerintem is ez egy nagyon jó terv, de mondom még, hogyha megnézzük azt, hogy Silverstone most hosszabbított 25-ig, és óriási csata volt, és ugye minden pálya azon szenved, hogy tud hosszabbítani, vagy hogy tud alkudozni a Libertivel, azért mi viszonylag biztonságos helyzetben vagyunk, hiszen nekünk meg 26-ig van élő szerződésünk. Tehát én ezzel nem kapkodnék, hogy jelentkezzek, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy hosszabbítsunk, hiszen ez szerintem 23-24-ben bőven elég erről tárgyalni.
Másrészt ugye nem is látjuk jelenleg a piaci helyzetet, a gazdasági folyamatokat, egyáltalán a világ gazdaság állását és kihívásait arra az időszakra, minden esetre. Az látszik, ahogy ön is említette, hogy bizonyos pályák bajban vannak. Hockenheimben hiába van szinte minden évben, amikor van ott verseny, kiváló futam, a német nagy díj jövője sem biztos.
Ott nem biztos a nagy díj jövője, ahol van ez a felemás állapot, ugye, hogy gyakorlatilag ugye mindenhol a jogdíjakkal van a probléma, a jogdíjakat, ott stabil a helyzet, ahol a jogdíjak mögött stabil támogatottság, politikai támogatottság, vagy egy ország áll mögötte. Az elmúlt éveknek az a tapasztalata, hogy azért vagyunk jó partnerek, és nagyon jól esik az embernek, amikor küldik akár a számlát, vagy bármit, és odaírják, hogy Magyarország, vagyis hát a Hungaroring az egyik legbiztosabb partnere a Nemzetközi Szövetségnek is, meg a FOM-nak is, mert gyakorlatilag mi mögöttünk egy állami garancia áll. A legtöbb pálya mögött állami garancia, tartományi garancia van, és nem azon szenvednek, hogy fizetik ki a jogdíjat, hiszen jegybevételből ezeket a jogdíjakat nem lehet kitermelni sehol.
Mekkora részét lehet?
Azért azt nem tudjuk azt, hogy kinek mennyi a jegybevétele. Nagyjából azért tudjuk, illetve mennyi a jogdíj, mert ezt annak idején azért ugye ügyesen titkolták egymás elől.
Vannak kalkulációk, meg vannak megjelenő újságcikkek, csak ugye a szerződéseket gondolom nem látják egymás szerződését.
Hát így van, meg az, hogy mennyiből lehet megrendezni egy futamot. Tehát az, hogy azért egy futam rendezési költség, az egy horribilis költség. Tehát van, aki szerintem a jegybevételből azt se tudja fedezni, maradjunk ennyiben, de az, hogyha még a jogdíjat is a jegybevételből kéne fizetni, akkor az szerintem az nagyon, hát Monakóban meg lehet, mert ott ugye nincs jogdíj, tehát az egy hely.
Ami a szurkolókat illeti, mennyire lesznek más feltételek, mint az elmúlt években? Az ugye legendás, hogy aki azért kimegy a Hungaroringre, érdemes készpénzt magával vinnie, mert azért egy ásványvíz sem 150-180 forintba kerül, mint a boltokban.
Ez nyilvánvaló. Nem is boltba megyünk, hanem egy Forma 1-es pályára, de hogyha máshol megyünk Forma 1-es pályákra, akkor ott is többet kell fizetni az ételért, az italért. Idén ebben azért kemény erőfeszítéseket hoztunk. Egyrészt nem akartunk emelni árakat, és jövőre sem fogunk emelni árakat, viszont ezért beszabályoztuk. Csináltunk egy mindenféle termék tekintetében egy plafont. Én azt gondolom, hogy a magyar vendéglátósok, akik kilátogatnak, vagy kijönnek a Hungaroringre dolgozni, és a nemzetközi tapasztalat is ez, hogy nagyon jó színvonalon teljesítenek, jó ételeket, jó italakat hoznak, viszont most csináltunk egy olyan plafont, hogy nem lehetnek drágábbak bizonyos összegnél. Azt néztük most az árakat, hogy már csak éppen kicsit fölötte vagyunk, vagy közel azonos árba vagyunk a fesztiváloknak az ételeivel, italaival, úgyhogy szeretnénk ezt tartani, és jövőre sem engedünk árat emelni, még annak ellenére sem, hogy esetleg csökken az ez irányú bevételünk, hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne arról szóljon a történet, hogy 5000 forint egy gírosz, hanem arról, hogy milyen jó volt a gírosz esetleg, vagy milyen jól szórakoztak kint a ringen. Úgyhogy ilyen szempontból a jövőben inkább lemondanánk a plusz bevételről.
Azt is tegyük hozzá, hogy mondjuk egy külföldinek azok az árak, amelyeket a Hungaroringen talál a vendéglátósoknál, még mindig talán olcsónak számítanak.
Nem talán biztos, tehát azért nemzetközi összehasonlításunk is van. Elmentünk nyilván az Ausztria Ringre, megnéztük az árakat, a vendéglátós árakat, és természetesen jóval alatta vagyunk az ottani áraknak, illetve igyekszünk alatta is tartani. Az más kérdés, hogy ott a kiszolgálás színvonala, illetve az infrastruktúra az sajnos messze előttünk van, és nekünk pont azért velük kell versenyezni, és jövőre, ha minden igaz, akkor egymás után leszünk, ami számunkra nem annyira kedvező, mert azért az elég nagy összehasonlítási alap, illetve ugye egymás elől szipkázunk el szurkolókat, az sem jó.
Számos további rendezvény volt már ebben a szezonban a Hungaroringen. Mennyire volt elégedett akár mondjuk a VTCR futam, akár a kamionos Európa bajnoki futam, akár a kisebb Hungaroringen rendezett események tapasztalatával?
Azt látjuk, hogy ezek a rendezvények, amik évek óta jöttek, azok beváltak, de jövőre mindenféleképpen szeretnénk egy újítást. Tervezünk, és nagyon szeretnék egy olyan fesztivált szervezni, ahol összevonnánk azokat a magyar pilótákat, akik versenyben vannak Európa-bajnoki, világbajnoki pontokért. Körvonalazódik egy olyan nagyon jó rendezvény, remélhetőleg, ahol az összes magyar pilótát láthatjuk. Ez még csak terv szinten van, de azt gondolom, hogy szeretnénk egy olyan rendezvényt csinálni, ahol az autó, motorsport szerelmesei egy helyen láthatják kedvenceiket, és ezt még nem tudom biztosra mondani, de lehet, hogy ingyenessé tesszük. Gyakorlatilag összesűríteni azokat a futamokat, amelyeket a magyar szurkolók nagyon szeretnek.
Ez a nagyfutam a budapesti nagyfutam mellett lesz, vagy azt váltja ki?
Nem, a budapesti nagyfutam az jelek szerint az akkora sikere van, hogy minden évben meg kell ismételni, úgyhogy reméljük azt, hogy jövőre is meg tudjuk rendezni május 1-én a nagyfutamot. Ez azért nagyon népszerű és nagyon jó rendezvény. Nem utolsó sorban nekünk egy olyan nemzetközi elismerést hozott, hogy egy Forma 1-es versenyt nem tudtunk úgy rendezni, hogy annyian megdicsértek volna, mint akkor minket.
Egyel viszont biztos, hogy kevesebb rendezvény lesz, hiszen a Red Bull Arena sorozat lezárul. Most Zamárdi volt az állomása itt Magyarországon, de jövőre a Red Bull már nem rendezi meg ezt a műrepülő világbajnoki sorozatot. Aztán persze ön is beszélt arról, hogy akár néhány év múlva visszatérhet ez a rendezvény, de most ezzel egy korszak lezárul. Voltak felhangok, különösen az elmúlt évi budapesti versenynél. Összességében hogy értékeli ezt a Red Bull elrészes korszakot?
Én azt gondolom, hogy idén nagyon helyére került ez a rendezvény. Ez nem csak a mi tapasztalatunk volt, hanem a nemzetközieké is.
Jobb helyszín Zamárdi, mint Budapest?
Olyan szempontból nem tudom, hogy a maga jogtulajdonos, nyilván egy budapesti helyszín az ikonikus, és az összes kép erről jelent meg, hogy a parlament, Duna felett, stb. De ez a Zamárdi helyszín egy olyan ideális helyszín volt, és egy annyira új dolgot mutatott, főleg a külföldieknek, hogy egy ilyen millióben tudtunk rendezni, és egy ilyen környezetben, hogy gyakorlatilag mindenki elájult, hogy mennyire jó. A rendezés szempontjából egyrészt sokkal nehezebb volt, mert új helyszín volt, minden új volt, és a hatóságoktól kezdve azért nulláról kellett 4 hónap alatt felépíteni ezt a dolgot. De a másik része az, hogy azért a Balatonon sokkal könnyebb volt, szabadabb volt, a terek nagyobbak voltak. A háttérkép pedig a Tihanyi apátsággal szerintem fenomenális volt. Úgyhogy ilyen szempontból mindenki nagyon sajnálja, hogy pont most lett vége ennek a dolognak, amikor szinte révbe ért. A tapasztalatok nagyon jók, 2 nap alatt közel 100 000 ember látogatott ki. Én személy szerint sajnálom, és nagyon látványos volt, főleg a pilótáknak, akik azt mondták, hogy nagyon-nagyon érdekes verseny volt. Tehát a szélviszonyok és minden, és olyan dolgok, olyan nüanszok döntöttek óriási taktikai csatába, hogy ezt még ők is nagyon élvezték.
Ezres nagyságrendben érkeztek Csehországból Martin Sonka szurkolói?
Nagyon sokan voltak, igen. Konkrét adatunk nincsen, mert gyakorlatilag ugye betelt, a saját magunk embereinek se tudtunk szállást szerezni ott Balatonon, de hát nyilvánvaló ez a Balatonban is ugye főszezon a Szánd után volt, de remek hangulat volt, pedig azt mondhatom, hogy ugye még az időjárás is nagyon megtréfált minket, de vasárnapra kiegyenesedett, úgyhogy azt gondolom, hogy azt a feladatot, amit kaptunk, hogy ezt vigyük át máshova, jól teljesítettük, és hogyha legközelebb ilyen feladat hárul a Hungaroringre, akkor majd nyilván megfelelünk neki.
Számos sportágban kiemelt események vannak itthon. Néhány világeseményen már túl is vagyunk, hiszen tavasszal volt asztali tenisz világbajnokság, nemrég rendezték a bokcsarnokban a vívó világbajnokságot, és talán most jön majd az a rendezvény augusztusban, amely az ön szívének a leginkább kedves. 2-szeres olimpiai bajnokként Szegeden kajakkenu VB lesz augusztus 20-a után 21-e és 25-e között. Mit jelent önnek az, hogy ebben a sportágban, amelyben 2 olimpiai aranyat, illetve világbajnoki címeket is szerzett, most egy olimpiai kvalifikációs VB lehet itt?
Nyilvánvaló, hogy teljesen mást jelent. Én azt gondolom, hogy kajakkenuban aztán kifejezetten érvényes az a dolog, hogy mi diktáljuk a nemzetközi trendeket. Tehát olyan szempontból mindenféle fajta tévéközvetítésbe, a szervezésbe, a látogatottság számba.
Pályaszínvonalban.
Pályaszínvonalban, most a szegedi pálya tényleg még jobban megújhodik. Úgyhogy ilyen szempontból abból nehezebb egy kicsit, hogy nagyon kevés olyan versenyző van már, akivel személyes kontaktusom van. mert azért tényleg férfiaknál, bár ott is van, de hát még a Danutával, még ifi korában, ugye lányom is együtt kajakozott, és sokat voltunk együtt vízen is, talán még ő, vagy a Sipes Tamival. Tehát ezek a gyerekek már jóval fiatalabbak, nagyon kevés személyes kapcsolat van. Ennek ellenére azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és egy nagyon jó világbajnokság lesz. Mindig sajnálom azt, hogy nekem nem adatott meg azt, hogy hazai világbajnokságon itthon versenyezünk. Akkor indultak ezek a szegedi világkupák, ahol mi elindultunk, és ebből nőttek ki magát ugye ez a világbajnoki rendezés, akkor még a szegedi pálya az nagyon kezdetleges volt, amikor mi elkezdtük ott világkupákat versenyezni.
Most meg nagyjából 90 országból érkeznek majd.
Szédületes a kajak-kenu sportág sikere nemzetközi szempontból is, bár kicsit mindig szomorú vagyok abban a tekintetben, hogy annyira sokszor változtatják a programot, és ezzel a 200-zal biztos, hogy mellé lőtt a sportág, mert nem annyira szeretem, tehát levették azt a számot, az 500-at, amelyik érdekes és változatos, mert 200-on keveset változik a mezőny, ezzel pedig egy kicsit túl hosszú, az 500-on pedig nagyon érdekes és változatos volt, nem azért, mert én 500-on versenyeztem, hanem azért, mert ez az igazság.
Legalább a négyes van, mármint a férfi kajak négyes, illetve a női kajak négyes 500 méter.
Azzal az 504-esen meg az a bajom, hogy az 1004-es az pedig egy tipikusan olyan táv volt, és nem véletlenül volt az az olimpiai szám, mert ott erőállóképesség, állóképesség, óriási csapatösszetartás. Az 500 pedig egy nagyon-nagyon kapkodós szám, tehát 1-20 vagy 1-10. Ilyen szempontból más típusú, más jellegű kajakosok azok, akik dominálnak most. Túl sok az izomerő, túl sok a rövid táv, túl nagy bicepszek vannak, és sajnos ezért is lett szerintem a mi sportágunk ennyire doppingérzékeny. Nyilvánvaló mindig, akik azt mondják, hogy akik nyernek, azokra azt mondják, hogy ezek doppingolnak, vagy ezek tiltott szert használnak. Azért régen az a fajta izomerő, vagy az a fajta robbanékonyság, ami most jellemző a 200 méterekre főleg, azok nem tudtak volna végigevezni 1000 métert, azok nem tudták volna végig menni akár a 10.000 métert. Tehát más jellegűek voltak az edzések, más jellegűek volt a felkészülés. Ilyen szempontból nyilvánvaló ezek a sprint számok, ezek tényleg dopingérzékenyebbek. Sajnos vannak meggondolatlan esetek. Minden ilyen eset, ami a saját sportágamban történik, ez nyilván fáj, mert a külső hajlamosak az emberek megítélni azt, hogy na hát ez dopingos sportág, és akkor nem viszem oda a gyerekemet. Márpedig ez azért nagyon fontos, hogy a gyerekek mondjuk egy ilyen jó sportágat kezdjenek elűzni, mint a kajakozás.
Tegyük hozzá, hogy mondjuk itthon a Magyar Szövetség plusz doping ellenőrzéseket is végezte, de az is igaz, hogy külföldön is vannak doping esetek kajakkenuban.
Annak, és szerintem minden sportágban vannak doping esetek, nyilván előfordulnak, vannak önjelölt orvosok, akik ezt, hogy mondjam, elősegítik. Ez minden sportágnak, minden szakágnak probléma, de hát én azt gondolom, hogy tényleg a Kajakkenu Szövetség az élen jár abban a tekintetben, hogy kiszűri ezeket a személyeket vagy embereket, és mindenkit arra neveljen, hogy a munkát azt nem lehet helyettesíteni pirulákkal vagy bármivel.
Mennyire nézi egyébként az utódok technikáját, hogyha egy-egy versenyen van, vagy a tévében néz egy-egy kajakkenu versenyt?
Nagyon, nagyon, abszolút. De ugye a technika is elég sokat változott. Változott, főleg mondom a rövid távak miatt, de természetesen nagyon szeretem megnézni. Főleg most ugye az 1001-es marad, vagy az 1000 páros marad az, ahol lehet jól elemezgetni, vagy lehet nézni egy-egy versenyző mozgását, kiélvezni azt a versenyt, ami mondjuk egy 1000-en van, mert 200-on elrajtolnak, aztán befutnak. Nincs nagyon taktika, nincs akkora felépített taktika, amely akár az 500-on, vagy akár az 1000-en eldönthet egy versenyt, és érdekessé teszi.
Nem könnyű az sem, mert korábban besavasodnak általában.
Nagyon-nagyon nehéz, tehát természetesen nagyon nehéz, mondjuk arra születni is kell egy sprinternek. Nekem nagyon jó lett volna, hogyha annak idején van, és nem kell csak 200-ig elkajakozni, nem kell 500-ig, de ettől függetlenül maga a sportág szépsége azért főleg a hosszabb távokban mutatkozik meg.
Kopasz Bálint ebben az évben szintet lépett az európai játékokon, ő volt a teljes magyar küldöttség legeredményesebb tagja. Mire számíthatunk tőle? Mennyire bízik abban, hogy a következő bő egy évét ideálisan fel tudja építeni a fiatal versenyző?
Biztos vagyok benne, hogy fel tudja építeni, tehát az a tudatosság, az a család, ahonnan ő jön, az a múlt, és az a hozzáállás, amivel Bálint rendelkezik, szerintem maximálisan predesztinálja arra, hogy valami szép eredményt elérjen. Nem gondoltam volna, hogy a Pimentát meg fogja verni, megmondom őszintén.
Most Minskben az európai játékban.
Igen, igen. Mert azt gondoltam, hogy bármilyen jó edzettségi állapotban van, azért ilyen csapásszám mellett, ekkora frekvenciával, egy olyan ember mellett, mint a portugál, nem fogja tudni tartani, de bírt a kondival, és ez szerintem a jövőre nézve nagyon biztató.
Azt is látjuk, hogy egyenletesen fejlődik, tehát igen, nincs egyik évről a másik évre olyan borzasztó nagy ugrás, viszont minden év lépked előre.
Hát azért, mert erősödik, tapasztalattabb lesz, erősödik természetesen, és neki nem lesznek ilyen kilengései, hogy most nem tudom, nem fog edzeni két hétig, vagy elmegy bulizni, mert nem az a típus, hála Istennek. Tehát pontosan tudja azt, hogy mi a feladat, amit szeretne elérni, olyan, mint a Danuta, tehát ő is folyamatosan jól teljesít, csak azt tud folyamatosan jól teljesíteni, aki szeret kajakozni, és mindent alárendel ennek. Tehát megmarad benne az alázat a munka iránt, a sportág iránt, és tudja, hogy mit miért csinál. Ilyen szempontból ezeket a versenyzőket szeretem, mert kiszámítható, és biztos lehetsz benne, hogy ő a maximumát fogja nyújtani. Az, hogy az ő maximuma egy olimpián mire lesz elég, azért ez sok mindentől függ.
Nyilván a magyar közvélemény az aranyérmeket értékeli a legjobban, de mondjuk a királyszámban egy bronzérem is szuper eredménynek számít.
Hát így van, hogyha ő dobogóra tud állni 2020-ban, az egy óriási. Nem utolsó sorban szerintem 1001-esben, nem is tudom mikor volt dobogunk, talán 68-ban. Ezt Misa?
Mert hogy ugye az olimpián, ahogy ön is említette, sokáig az 501-es volt a királyszám. Most ugye az 501-es, ahogy arról beszéltünk róla, az olimpián nincs a programon a férfi kajakozóknál, egyébként a férfi kenusoknál sem. Viszont egyébként a világbajnokságon 501-esben is nagyon sokan elindulnak, és ott is óriási a csata, tehát azért annyit nem vesztett a presztízséből.
Alapvetően szerintem vesztett, mert olimpiai számoknak kiemelt szerepe van. Tehát én azért vagyok egy kicsit mérges, mert hogyha összehasonlítjuk mondjuk az evezéssel a kajakkenut, akkor ott az az állandóság, ami benne van az evező sportágban, az szerintem nagyon jó dolog. Tehát ők azt mondták, hogy ők 2000-en versenyeznek, nem érdeklik őket azok a dolgok, hogy mi a jó. Tehát ez egy tradicionális sportág. A kajakkenunak is ragaszkodnia kellett volna az alapértékekhez, és nem ahhoz igazodni, hogy most akkor esetleg mi néz ki jobban, vagy a szponzoroknak mi jobb. Én szerintem egy hagyományos, tradicionális olimpiai sportágnál nagyon kellene ragaszkodni az állandósághoz. Nem utolsó sorban ez sokkal jobban kiszámítható a szakembereknek és a versenyzőknek is, mint hogy minden olimpiai ciklusban másra készülni, és más legyen a fontos.
Ha már az állandóság, ön is említette Kozák Danuta nevét, ő gyakorlatilag az elmúlt évtized álló csillaga, és persze, amikor szülés miatt kihagyott egy évet, nyilván nem lehetett ott a mezőnyben, de az összes többi évben hozta az eredményeket. Látjuk bizonyos sportágakban, hogy azért egy idő után elfogy a lendület, és van mondjuk olyan sportág, mint az úszás, ahol van, akinél már 25 év felett, de mondjuk 30 év felett szinte mindenkinél fogy a lendület, esik vissza a teljesítmény. Kajakkenuban meddig lehet ezt kitolni, és mire számítsunk Kozák Danutától? Meddig várhatjuk még tőle a sikereket?
Nagyon sok minden függ, nem lehet általánosítani. Szerintem a Danánál az nagyon jó, hogy családi körben ezt megoldják. Én régen nem tartottam volna jónak, hogy valakinek a férje az edzője, de azt gondolom, hogy ők egy olyan jó párost alkotnak, hogy pontosan ismerik nagyon jól egymást, és tudják, hogy hogy lehet kihozni a Danából a legjobbat ebben a tekintetben. Ráadásul az a fajta hozzáállás kell ahhoz, hogy sokáig jó teljesítményt és egyenleteset nyújtson, amivel ő rendelkezik, ki tud zárni minden olyan külső tényezőt, akár a sztárságra, akár bármilyen másra vonatkozólag, ami esetleg negatívan befolyásolhatja az ő teljesítményét, mert sajnos a mi sportágunk olyan, hogy hiába csinálod éveken keresztül, kihagysz két hetet, és megbicsaklasz, rosszabb lesz a teljesítmény. Tehát ilyen szempontból szerintem már csak arra kell figyelni, hogy ilyen viszonylag idősebb versenyzői korban be kell limitálni azoknak a versenyszámoknak a számát, ami belindul. Tehát mi is elkövettük azt a hibát, hogy én is 3 számot mentem egy olimpián, amikor elég lett volna 2, és sokkal jobb lett volna csak arra a 2-re, vagy arra az 1-re koncentrálni, ahogy győzelmi esélyed van. Sokkal rosszabb 3. hely, mint 1. tehát ez biztos vagyok, mindenki így gondolja. De akkor, amikor elviszi az ember a lendület, hogy ebben a számban is jó tudna lenni a másikban is, akkor hajlamos elhinni magáról, hogy minden számban jó lesz, de egy olimpia teljesen más terhelés, mint egy világbajnokság vagy egy Európa-bajnokság, és inkább idősebb korban főleg koncentrálni arra az 1 vagy 2 megnyerhető számra.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt bő 50 percben Gyulai Zsoltot, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját, kétszeres olimpiai bajnok kajakozót hallották, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.